1912. Szivadar keringő. Én vagyok a szivadar, közéleti zivatar, akinek nincs mása, kimondhatom kereken. Közéleti tereken én vagyok itt ugribugri egyiptomi sáska, drága, kedves, kellemetes, egyiptomi-begyiptomi, finom kis csapáska. Egyiptomról jut eszembe cigaretták titka, amik nálam kaphatók a fő-fő trafikba. Felhasználom ez alkalmat, s mint ügyes kseft ember, ajánlom a szivarjaim, ezekbe van becsavarva a legtöbb madzag skender. Hogy születik az ember, elmondom most sorba. Valaki pünkös napján lett egy rózsabokorba, földporából született ama bóher Ádám. Bordacsontból nőtt ki Éva Ádám apó hátán. Ami engem illet, ím, hadd legyen kivalva. Engemet úgy találtak egy kubaszivarba, mint a tengeri között Kükerice Jónást. Hallgassák meg szívesen ezt az intim gyónást. Aki engem megtalált, elmerengve mondta, nimi van a szivarba, egy fületlen gombka. Elgurított, és gurultam direkt Debrecenbe, s itt trafikot nyitottam a dréherrel szembe. Így lettem én szivadar a cívisek táján, és megkezdődött gyönyörű közéleti pályám. Beláttam, a szivarból szépen száll a füst föl, István malom kéménye mégis szebben füstöl, István malom kéménye lett vágyam szivarja. Arra felé száldogált ambícióim varja. Aztán ez is elég volt, más dolgokra várok, ambícióm varjúja más sajtokért károk. A malmot átengedem, hadd pislogjon szépen immár Miskolci béke a kocsonya lében. Engemet más kocsonyák szép reménye renget, jövendő nagyságomról édesen merengek. Vágyaim édes szava szívembe dumálja. Én leszek a közgazdaság dicső gyanthulája, vagyok én is nemes fém, igaz, tulafajta, s biztatgatom magamat. Rád vár a közgazdaság, ne könyörülj rajta, mert én vagyok szivadar, közgazdászi zivatar, jegeseső minden, én mindenhez konyítok. S közgazdaság bőgni fog, ha kupán legyintem. Közgazdászi rémregény lesz e dicső pálya, mert megmondom kereken, közgazdászi tereken, én leszek e maflaváros dicső gyantulája. Flegma vers a szezonról. Újra megjelentem, s újra könnyet ontok, s ráadásul egy szép szezonverset mondok. Csinos kis szezonvers, direkt megható ez. Meg is hallgathatja szépen, aki jó lesz, aki illedelmes. Engedelmes módon eljár a bikába, hogy ott becsapódjon, s méreg drága pénzért, dühében annyelve végre is kilógjon. Gyantul a kartásnak ajánlom-e verset, mert ő is lapjában gyakran tálal közre sok zöldet és nyerset. Illatozzá kis vers lelkem gomblikában, mint szivadar kartárs közgazdászberkekben, és én a bikában. Ez a kis szezonvers arról érzeleg ma, hogy a farsangban is legszebb kincs a flegma. Ezt bebizonyítnom könnyű, mint az álom, emek is esett el, mely nálom esett el egy bikai bálon. Akkor este, kérem, annyi volt a vendég, mint az elemiben a zsúfolt növendék, s ezek a vendégek mind a foguk fenték, s minden fog ezt fente. Valamit már ennék. Ilyettel jött hozzám valahány pincérem, jaj, mit adjunk enni? Spájzban és konyhában nincsen semmi, kérem. Mosolyogva szóltam. Fő dolog a flegma. Hát, feltétlen muszáj, hogy ők egyenek ma? Nem feltétlen muszáj, hogy épp ők egyenek. Elég, ha egy eszik, ha a fene eszik, hát az egész bandát a fene egye meg. Kamera obszkúra dal. M. Király szivadar kiadatlan, de kiadni való rímeiből. Megkérdezett engem a Budapester Pressze, hogyha meg lesz hamar a pénzintézet kamara, kedvem ehhez lesz-e? Önérzetem megdagadt, s köptem kettőt. Messze. Hely, kis kamra, nagy kamra. Álljulj el a szavamra, Budapester Pressze. Bölcsességem tehene, letejel most bőgve, s kiböfögik a rímek. Mit tud egy bölcs, akinek szarva közt a tőgye? A kamara szétválást én naívnak tartom. Aki bent van a pácba, az ipar kamarába, annak nincs több, pardon. Aki egyszer benne van, egy pár évet elnyök, kifoly szépen a szeme, elfogyasztja a fene, hisz én vagyok az elnök. Az én kamrácskámból hát a kilépés, vétek, dögöljenek bent, mint a finom szivarjaimban sodrott svábvetétek. Külön pénzintézeti kamra, minek néktek? Ha épp külön kamra kell, dalom ív megénekel ilyet is egy szépet. Kamera obskúra ez, azaz sötét kamra, amely szemed düllesztve pislog, s rá van illesztve direkt a nyakamra. Bakkarát könnyek. Ó, bakkarát, jaj, jaj, brühű, ó, bakkarát, a fene rád. Mikor neved eszembe jut, az összes könnyem az orromba fut. Jaj, 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 ilyen Petropett, vén fiút, mint most én vagyok. Ki látott? Ugye, senki se látott. S ki látott ilyen feneszörnyű bút? A pech, a pech, a pech, csúnyán a hónom alá nyúlt. Akárcsak egy cicánk itt előttem, kit a háztetőről lelőttem, és feltállaltam, mint pecsenye nyúlt. A bakkarát a múlt héten, ajjaj, én rám vadászott. Rám uszította a pech agarát, s a pech agár direkt nyakamra mászott. De ez még nem lett volna baj, ajjaj, a baj az volt, s az volt a kár, hogy a pech agár a tárcámba is beleharapott, s kiharapott belőle egy 10 000 koronás darabot. A dolog úgy esett, kérem, hogy ott ültünk talpig fehérben a bikában, a bak asztal körül, mely közkedveltségnek örül. Azt, hogy talpig fehérben ültünk, érteni kérem, úgy tessék, hogy egyikünkről másikunkról már a gúnyát is lenyeregették, és úgy kibicelt ott keserűen alsó fehérneműben, mint a fakóra ázott svábbogárka a bikában kapható angol keserűben, vagy mint Ádám a fűben, mikor szegény izraelita lelkét a paradicsomból kitessékelték. Ó, paradicsom, bak paradicsom, onnan engem is kitessékelt, Bardóc biztos úr, éppen amikor 10 szép ezres bankóval spékelt tárcámmal adtam a bankot. Istenképp, de szomorú hang volt, amit akkor kiadtam. De ez még nem lett volna baj, ajjaj, a baj az volt, amely búra hangolt, hogy el is veszítettem a bankot, a szép 10 000-es bankót. Ó, bankrott, szomorú bankrott! Vissza se sírhatom, pedig visszasírnám. Könnyemmel a várost elborítni bírnám, mint egy nagy sós tengers, jaj! Csak ingyen sírok, s nevet minden ember. Mi lesz most már vélem? Tönkre mentem, kérem. Alig keresek már óránként 100 kroncsit. Ma holnap én leszek a legtönkrementebb, a legárvább roncsit, olyan koldus leszek, mint a szegény Rothschild. Kénytelen leszek már házalni, koldulni, önökhöz, edallal zokogva fordulni. Szegény aranybikát lám az ág is húzza, szegény német András lám abba kis nyúzza, s a rendőrségben is oly rossz már a zúza, finom üzletkéim ravaszul szétzúzta. Adjatok, adjatok, amit Isten adott, egy fillért, két fillért, vagy esetleg hatót. Adjatok, adjatok, amit Isten adott, a szegény koldusnak egy-két pénzdarabot. Ha 5 krajcárt adtok, az is jó lesz, szép lesz. Hozzá csatolom majd megmaradt tőkémhez. Úgy, hogy ilyen formán vagy egy félmillióm, s még 10 fillérem lesz, kabala 10 fillér, melynek birtokában szívem új reménnyel újra bakot rendez. Érentál megy. Az újságlapok fennen hirdetik, s mi, jámborok, csak elhisszük nekik. Garmon betűkből, durksusszolva jól, szál, szál a hír a mekkent gép alól. Érentál megy. No, tán javára vál, hisz örökké csak ő sem áldogál. Hát ül és megy, s a kedve úgy vagyon, elheverész a ringó pamlagon. A publikum meg, mint eddig csinálta, unalmasan bámul a nagyvilágba, mert nem történik oly nagy változás. Érentál megy, és jő helyette más. Bika Bandi megfürdött. A múlt héten, mint a kiskacsa fekete tóba, elvittem magam mutatóba a Margit fürdőbe szépen, s megnéztem a nagy bazin vizit. Sőt, akár hiszik, akár nem hiszik, úgy végződött e vízi vizit ottan, hogy megmosakodtam. A langyos bazin közepébe fürödtem a lanyha lébe, három éjjel és három napig, mint a kiskacsa, aki a mesebéli fekete tóba lakik. Nos, a bazin vize fekete lett, mint a sátán. Én viszont nem lettem tisztább, ellenben bevallom eztet. A fekete víz láttán mozgolódni kezdtek bennem az itt közre eresztett finom kis hóh megiliszták. Andris, Bika Bandi, ide nézz, mitől lett ilyen fekete ez a víz? Ugye attól, hogy te belemásztál, és gyönyörűségesen beleásztál. Na hát, mennydörgős mennykős bakkarát, miért van hát a publikumnak panaszarád? Hiszen te, Andris, ott se teszel mást a bikában, mint hogy belemászol s beleázol a fürdők leglangyosabb bikába, tudnélik annak a reménynek a vizébe, hogy smucikságodban lesz szünet, és végre már lesz köszönet a nálad felszolgált izékbe. Hát ugye, Andris, Bika Bandi, beleléptél e remény vizibe, s a szép reménységfürdő megsavanyodott, megfeketedett izibe. Furcsa, hogy a buta publikum ezt a fekete lét mégse veszi be. Mikor ezt a szép allegóriát végig gondoltam, rikkantottam egyet, vivát, fene egyes amut meg a libát. Hisz én dicső nagy ember vagyok, nálam csak gyantul a nagyobb, s esetleg szivadar, aki a közgazdaságban, ahol nem viszket, ott is vakar. S duzzadó pocakkal a fürdőből kiléptem, s hazabaktattam a bikába szépen, s azóta a kávéházban feketét direkt olyat főzetek, mint amilyen a bazin a gőzbe lett, mikor belőle kimászta. Gyantula pályázati hirdetménye. Pályázatot hirdetek ezennel, hogy amit leírtam mind a négy bal kezemmel, a Debrecen a Holdban című szép zöld színű darabot alakítsák át hamar operává, mert különben harapok. Jól megy most itt az operáknak. Az orvosok operákkal operálnak, sikert s babért. Na hát, a darabon én se írtam lencséért s babért. Alakítsák át operává, hamar-hamar gyantula újra sikert akar. Feltételeim a következők. A hangszerelésből ki lehet zárva a hegedű, a bőgő s a többi, de legyen a partitúrába ausgewählt 13. Hárfa, s mely a hangulatot a darabomhoz stílusosan nyekergi, ugyanannyi verkli. S legyen ezen kívül még komponálva egy új hangszer direkt a darabomhoz, alakja lehet szintén mondjuk hárfa, vagy akár furúja, de billentyűk gyanánt kofanyelvek lengjenek rajta lágyan. Ó, egy íj kofakoncert, ez a vágyam! Egy íj hangszer, mely azt imitálja, hogy mi szépen óbégat a kofák édes nyája, amikor kiváló lapomban TC regényeim sillabizálja. Felhát, zeneszerző urak, zenésítsék meg azt a darabot, mert különben kritizálok, s harapok. Prológ. Hölgyek s urak, amit én itt elmondok, Isten bocsássa meg, az biz a prológ, vagyis az a finom Damoklész kardocska, mely minden műsor kezdetén a közönségre fenyegetve lóg. De ne féljenek, nem lesz veszedelmes, se túl illedelmes, se túl terjedelmes, meghallgathatja minden ember, nem muszáj elaludni tőle, sőt, aki jól ide figyel, még azt is megtudja belőle, hogy itt mi készül, hogy mit főzött ki nagy vitézül az elnökség, a Lili, meg a Hilda, na és aztán a Freund, meg a Boros. Na, szépeket fognak látni, kérem, lesz itt például 10 leány, s egy férj sem, ami némelyek szerint humoros. Aztán kapnak sok egyéb humorcikket, hallanak kuplét, látnak majd csikket, s láthat, aki még soha se látott például, tarantella táncot. Szóval kapnak mindent, ami finom, torony órát látszott, sőt, akinek még ez sem elég, ráadásul élvezheti még Lederer Francot, s más ilyen aktuális viccet, melyekből a humor elblitzelt. Na, és ami fő, lesz itt sok kedves kicsi nő, akiktől majd, ha nem is olcsón, lehet jótékony ügyeket venni, teát inni és szendvicset enni, és gyönyörűbbnél gyönyörűbb katókkal táncba menni. Szóval, akinek a szíve fáj, meggyógyítja ez a táj, és aki blazírt és fanyar úr, majd meggyógyítja ez a zsúr. Mert szép az élet, tea és szendvics mellett, kivált, mikor aki kínálja nem más, mint ez a dicső, kotnyeles, zsúrozó lány egyleti gárda. Eddig tartott ez a versike, amely, ha nem is oly bájos és hercig, mint én, vagy ott a Burger Erzsike, remélem mégis meg lesz a hatás. Most pedig, nos, kezdődjék az előadás. Libakerti Albert dala Nizzából. Jaj, de szép ez a Nizza! Ezt tetszik tudni, olyan altruista város. Igaz, hogy most itt is esik az eső, és minden sáros, de azért most is dőr a sok idegen, és itt nyerészkednek rajtunk. Hidegen, persze, altruizmusból teszik ezt, hogy végre a szegény nizzai spekulánsoknak, e kedveseknek és kulánsoknak a zsebük szintén tele legyen, mint például nekem. Jaj, de szép város ez a Nizza, minden spekulánsa, hogy meg van hízva, s barátom a monakói király megérti, hogy nekem mi fáj. Ja, mondta tegnap is a hotelben, mikor keservesen keresett pénzecskémből, ott megebédeltem. Ja, mondta nekem ő felsége, a régi jó időknek vége. Ezek a komisz újságírók mindennek elévágnak idején, s észreveszik, kedves drusza, ha az ember üzlete kusza, s ha Albertéknek vaj van a fején. Jaj, de szép város ez a Nizza, bár tulajdonképp még sincsen olyan szép, mint odahaza a Libakert. Ó, mert Nizzába már elspekulálták előlem a finom telkeket. S kissé, sérti bankári lelkemet az így becstelen konkurencia. De hiába, így emberek is vannak. Ezek a nizzaiak például mindig csak nyerészkedni akarnak. Ó, Libakert, miért, hogy vágyom csak hozzád kell terelnem? Bár újabban Galibakert lettél rám nézve, egyetlen szerelmem. Ó, altruista szívem hőszerelme, ó, Libakert! Telked 20-szoros áron csak még egyszer kelne. S ne volnál nekem gyászos Hibakert, s ah, Csibakert! Ó, falhóvert engem kissi a Libakert, s most itt heverem ki a sok rosszul sikerült sánszot, s itt heverem a hotelben a passziánszot, tűnődve búsan, hogy kissé jó húsban lévő pénztárcám miért jutott íbúra. Minek neki ez a nizzai száműzetéses soványító kúra? Most itt Nizzában karnevál van, egy álarcos bálban én is megjelentem. Furcsa, hogy álarc nem volt rajtam. Csupaszon, szépen mosolygott bankári képem, s mégis vihogva fordult utánom az egész farsangi tömeg. S az állarc versenyen az első díjat altruista blattom nyerte meg. Nácika a kivágott ruhában. A pápa mostanába a homlokára tolta merengve a pápa szemét, szólt: nincs a dolog sehogy se rendbe. Elzengek hát egy rendeletben egy kis sületlen és keletlen pápa zenét. És ezt írta a pápa: az olyan ruha, amelyik ki van vágva, direkte közel kölcs veszélyes. Viseljenek a nők is csuhát, tehát helyes dolog is felettébb eszélyes lehúzni a nőkről a kivágott ruhát. Nuhát? Das ist zu viel, hördült fel Révi náci sóhajtva egy puhát. Ennyi fort nem adhatok, pápa bácsi. Most te hallgass el, most te neked ácsi, most én jövök, s célba lövök. Belelövök a publikum hasába egy cikkbombát, egy cikrondát, s lefőzlek téged, drága pápa, mert direkt felöltözöm egy szép kivágott ruhába, hogy városomért dobogó s bőz frázisoktól kotyogó keblemet mindenki lássa. Így szólt a nácika, a drága, dühös bácika, s kezében a ivé, s óvogni kezdett a csípúi pálcika, s konstatálta: látszika, Látszik a hatás, a golyó, amit kilüttem, a publikum hasába tényleg lyukatás. Ebbe a nagy lyukba, a népszerűség lyukba, addig gyönyörködött a náci, addig bámult, még végre is beleájult. És így érte utol nácit a blamás, mert elfeledte az ordlegény, hogy aki másnak lyukatás, maga esik bele szegény. Beledől a dugába a saját népszerűsége, jól felfogott lyukába. Mert így van az, uraim s hölgyeim, van, aki hazánk bércein s völgyeim parcelláz, mint a jó Licsblau papácska, van aztán, aki lapot alapít, publikumot a falhoz így lapít, mint teszem azt a drága gyantulácska. Van olyan is, ki közgazdászi hévben üti a közt szörnyű mód képen, mint teszem azt a dicső szivadar. Slám, most náci is ilyesmit akar. Egy-két zajos vexír vezércikkel a közélet porondján elszántan dzsiggel. S köpköd ős szittya módra, hogy a köpködő kasszinóba, mely néki okvetlen díszt ad, lehessen dísztag. És ezért minden, minden hiába, akármit beszél a pápa. Náci felöltözik szép kivágott ruhába, hogy a város háért dobogó, és bősz frázisoktól kotyogó keblét mindenki lássa. Nácik a kesergő. Gazember a török szultán, gazember a Tripolis, gazember a lenge zefír, gazember az odolis, gazember a bontófésű és a takova rendjel, hét országban csupán, csak én nem vagyok gazember. Gazember a Tibet puszta, gazember a mandarin, gazember a túrós csuszas, gazember e randa rím, gazember a hortobágy és gazember a pótadó, csak én nem vagyok gazember, s ez direkten megható. Gazember a nyíló, május, gazember a december, és a gazból készült ember, az is direkt gazember. Gaz a zene, gaz a fene, gaz a gáz, és gaz a gaz. Gazember az egész világ, jaj, csak én nem vagyok az. Némó bajtás, drága békám, ülj ide az ölembe, brekegjön nekem, kis varangyom, egy cikket a fülembe. Hadd felejtse el, hogy minden nemes állat gaz ma már. Gaz a sólyom s az oroszlán, csak a szamár nagy szamár. Gazember a nadrágom is, a kalapom teteje, gazember a mancsettám is, mindazáltal fekete. Gazember a bajuszom is, bár gondosan lenyírom. Csak én nem vagyok gazember. Ja, én ezt ki nem bírom. Járok lefel nagy búsan, ilyet még nem láttam. Nem vagyok gazember, pedig földig ér a lábam. Elkeseredésemben tőlem mi is telne. Nagyot ütök egy vadcikkel a saját fejemre. A Közérdek című verskötetből Révi náci alanyi közköltő dalai. A csatorna. Haj, csatorna, nagy csatorna, főgyűjtő csatorna, amit érted elkövettem, gigászi nagy torna. Belemásztam a beledbe, vesédet kiszedtem, s a küzdelmet önzetlenül közérdekből tettem. A köz mégsem értette meg, hogy övé az érdek. Hej, csatorna, nagy csatorna, mit ért a gigászi torna, amit tettem? Érted? Érted? Tibet. Járok a tibeti pusztán, egyedül, búsan, elhagyottan, és felszedem, amit a sok mandarin elhagy ottan. Ó, mandarin, was hat man darin? Hogy a közért önzetlen harcol, hogy meg nem értik, s az ángya térgyit kapja a köztől csak jutalmol. Némóhoz. Olyer, olyer a kebelemre, Némó, te édes ideálom. A küzdelmünk úgy nem lesz álom, ha benned párom megtalálom. Te névtelen hős, te hős névtelen. Minő csodát tettél velem? Eddig a nők barátja voltam, lelkes, önzetlen, feminista. Most pedig, Némó, te tetted ezt. Vagyok törhetetlen neminista. Nyílt levél Ludas Matyihoz. Kedves Ludas Matyi, hisz ön tudja, hogy önnek leghőbb híve vagyok. Oly meleg, sőt, forró ön iránt szerelmem, mint a márciusi fagyok. Ön tudja, hogy önt szeretem, mint agyamban a drága kicsi űrt. S csupa gyöngétségből lesimogatnám az ön édes arcáról a bőrt. Kedves ludasom, Matyi, drága, ezért hát megbántódva zengem. Nem foglalkozik velem mostanában, és direkt a feledés vastag papírjával törül ki engem. Kedves ludasom, Matyi, epedve kérem, szerepeltesse újra szerény énem, ah, fedezzem fel, drágám, nem jó ám így lógni felakasztva a mellőzés szomorú ágán. Azt kérdi ön, mi volna alkalom megzengni engem, ó, ön halk barom, hát a leányvásár premiérje. Direkt rezgett a lelki szakállam, s ázódott isteni kébe, amint a silány darabot illetőleg belehatoltam a mélybe. Rossz a szöveg, s a kedvesnek látszó zene, undok, mint a fülbe mászó. Tehetségtelen a borbély, Sánta a Máté, és Zilah előtt ismeretlen a jó ízlés Káté. Bezzeg, ha az én holdamat adnák elő, eztet a darabot, eztet a nagy darabot, amit akkor írt, amikor a múzsa hátul a homlokomba harapott. Ebbe a darabba jó volna a Máté, és borbély Lili dala se volna gigszer, s végre lapomban dicsérő kritika is íródna egyszer. Ó, kedves ludas Matyi, ezennel tisztelettel felkérem, hogy a színtársulat érdekében darabomat illetőleg minél előbb akcióba lépjen, s írja ki a lapjába szépen, hogyha a holdamat egyszer utoljára felengedik a dicsőség egére, nagy dolog lesz ennek a bére. Nácikámmal együtt vendégszereplésre utazunk a legsárgább pokol fenekére. Matyi úr, legyen irgalmas a mája, eszközölje ki a reprízemet, s még jobban fogja ön szeretni, hálás gyanthulája. Libakerti Albert sóhaja a déli sark felfedezése alkalmából. Minden szarka farka, Isten bizony tarka. Kimegyek. Kimegyek én a déli sarkra. Kimegyek, ott leszek, tetejébe mászok, sőt, mi több, lelkesen ott is parcellázok. Staborzok, ilyet még egyik sark se látott, egy jégaszalási részvénytársaságot. Kisded játékomnak a felesem óka. Beugrik majd nekem eszkimó és fóka. Terjesztem közöttük a szép altruizmust, és leparcellázok róluk 10 bőrt s 10 húst. Szivadar trafikkal fogott hasznot nyírni, gyantula ellenben regényt fogott írni. Német András pedig vendéglőt nyitottan. Tehát az eszkimók szeme sűrűn koppan. Szóval, azt a sarkot mások felfedezték, de altruizmusból csak mi adunk leckét. Dr. Freund Jenőke irataiból. Én írok, én vívok, én szívok, én közfeltűnést kihívok. Egy vákum cleaner annyit vissza nem szív, amennyit én visszaszívok. Én bennem a kellem is antik, én bennem a szellem is antik. Nem tűröm azt, amit míveltek, vesszetek sajtóbrigantik. Mind, amit írtam, megfontoltam. Én gyantul a tisztelt barátom nem gondoltam, és a többi derék szerkesztő urat se gondoltam. A főiskolai lapokat se gondoltam, sőt, a Ludas Matyit se gondoltam, csak úgy a levegőbe tomboltam, mikor a cikkemet kigomboltam. 1902 és 10-ben csak a Leib zsurnálom hagytam a vízben. Új tavasz a Hortobágyon. Motto: Hortobágyi pusztán fúj a szél. Hasznos legyen, vagy nem hasznos, ez a kérdés, itt válasz most. Ezért tartatik népgyűlés, ahol a jó nép bedűl, és ezért kél csoportok ajkán, jelszó, kavarodón, tarkán, itt a Welf, ott a Ghibellin, kacagok e kázus bellin. Fél százados földészség mások érvényesülését, új tavaszok ébredését, holt föld jövedelmezését, hiszi, ha népgyűlve áll itt, szabad fejlődést megállít. Sáros város, cívis város, megrázott a Hortobágy most. Tetszik neked, vagy nem tetszik? Más időkre ráébredsz itt. Nem heverhetsz lusta ágyon. Új szél fúj a Hortobágyon. A Hortobágy. Déli bábos puszta, kedves ideálom, úgy mosolyogsz felém, mint egy édes álom. Rajtad legelteti sok gazdag ujáját, S ez szörnyen emészti a közérdek máját. Sok gazdag gulyája, kedves kis gulyája, őrző kutyuskája, adta kutya fája. Mit fáj ezt te néked? Miért fáj, ó, közérdek, ez a legeltetés? Én csak ennyit kérdek. Hasznosítni akar, drága hortobágyom. A néném, a bátyám, öreg apám, ángyom. Hasznosítni akar köz apraja nagyja, hasznosítni a sok haszontalan fattya. Hasznosítlak én is, úgy éljen, he Kuba? De ne úgy égjen a szájamban, he Kuba, úgy meghasznosítlak, drága közlegelő, hogy kivész belőled az erő, a velő. Csupa haszon leszel, csupa haszon nékem, mint füved, kövérre nő népszerűségem. Így meghasznosítva, édes kicsi Tibet, megdobogtat ez az eszme minden hithű szívet. Prológ. Kedves közönség, hálásan köszöntünk, hogy ide most szépen eljöttetek, s türelmesen s figyelmesen várjátok, mi minden készül itt előttetek. Zenés, derűs, mosolygó ünnep, kislányos cécó, mely most rátok itt vár, zengő ajándéktán, kicsinys csekély, de mit szívünk hődobogása diktál. Lássátok, kint most tündér tavasz készül, ott kint most a tavasz tündére jár, megcsókolja s megöleli a tájat, mely elhagyott volt, bús volt és kopár. A fázófákat enyhe zöldsejembe öltözteti, s boldogok most a fák, s boldogok a szerény kis árvalányok, a tiszta, kékruhácskás ibolyák. Mi a tavaszt, ez enyhe lenge tündért, így látjuk most, mint kedves jótevőt, ki meleget hoz, fényt hoz, örömet hoz, és felvirul a bús és árva föld. A mi ünnepünk is tavaszi ünnep, mi is derűcs meleget akarunk, hogy akiket komor sors telebúsít, ő lejje át, vigasztaló karunk. Szegény társaink kedvéért ez ünnep, őértük szólít zene, dal, ütem, ajándékát segítő egyletünknek fogadjátok hát tőlünk szívesen. Ne nézzétek, hogy mit szerényen nyújtunk, az ajándéktán nem pompás, s remek, csak azt nézzétek, hogy a kéz mely nyújtja, mély igaz, s mély szeretettől remeg. Gondoljátok, hogy kint a mezőn jártok, hol a tavasz szelít fuvalma leng, s himbál felétek száz harangvirágot, s harangvirágok kis csengője cseng, zene, mely már nem is szól testi fülnek, oly sejmes halkan, oly remegve kél, szerény, lehellet finom, kicsi himnusz, csak lélek hallja, csak szívnek zenél. A mi lány lelkünk is ízenge, gyenge, tavaszi sejmes halk harangvirág, mely most szeríden remegve regéli leány tavaszunk legszebb himnuszát. A szeretet s jóság himnusza ez, melytől megszépül ez a kicsi ünnep, s ezért reméljük, hogy kedves lesz néktek ajándék a meleg lány szívünknek. Gyantula kabinettje. Vége a válságnak. Bent vagyunk a vízben. A válság már kissé sokáig húzódik, ez tisztára gorosság s álság, sőt, patópálság, hogy a válság meg nem oldódik, sőt, halasztódik. Meg kéne már egyszer oldani ezt, s nem tűrni, mint török a fesz. A Ludas Matyi tehát ezennel egy megoldási akcióba kezd. A helyzet kulcsa, eláruljuk mostan, egy nénike kezében csörög, ki a Royal kávéházi szorosban, sötét, bús helyen, búsan üldögél, s ebből, már úgy, ahogy, megél. Ő gondosan szemléli a hírlapokat, s készít belőlük kis papírlapokat, s így egy-két zuglap darabból konstatálta végre, hogy a politikai béke lehetősége merre barangol. Higgyenek a forrás hitelében, ó, higgyék eztet, hogy a válság dűlőre vitelében csak gyantula lehet a vég és a kezdet. Ha ő lesz a miniszterelnök, s egy programbeszédet elnyög, dühében megpukkad a válság, a provizórium, a rezolúció és minden, mint a pinty vagy a veréb, ha a farka hegyét sóval meghintem. Ezt a sót, melyet a válság farka hegyére kell hinteni, megtalált a gyantulácska, s nagyot ütött a saját begyére mondván, kabinetem most megalakítom tán, vagy mi. Senkit se fogok kihagyni, akikből toborzódik a hithű analfabéta világ, s oly dísznövény közéletünkben, mint a parkban a tökvirág. Szóval ez szép kabinet lesz, kérem, mellyel önök elé sietek, A Royal nénike se nyitogat külön kabinetet. Hát például, hadügyminiszter lesz Turai bácsi, mert neki van sarkantyúja, és cselédszerző akadémiája. Ha ő a harci trombitáját a zsebkendőbe kifújja, holtra dagad az ellenség mája, s ha lóra ül, azaz a lórira, a papagájra, vész vár minden nációra, zsidóra, zsgájra. A kultusztárcát magam én gyantula látom el, ajkacskám kéjjel tátom el, ha valami kultúrügy elém kerül. Ellátom a baját emberül, arra több kultúrhajnal nem derül, ha egyszer hasába nyitok, úgy tönkre lesz menve, mint szép regényem a titok. Hortobágyi miniszter címmel a földművelési hatáskört Szentesi bácsinak nyújtom át, mert ő tenyész legtöbb ökört, s más ilyen zsíros izéket, miknek érdeke a Hortobágy ügyben bőg és röfög és béget. Ő a Hortobágyot mindig is hasznosítni vágyott, persze a saját érdekében. Neki Fortuna istennő az ángya, s az ángyat érdeképpen illeti őt a Hortobágy éppen. Belügyi tárca címen Réviken Ácik kapja a Panama szaglászati teret, mert ő a becsület apja. S a csatornákról cikkezni szeret. A múltkor például megírta, hogy a saját bélcsatornáját, a kutya fáját, ha őrködő nem vigyázott volna, szintén el... ák volna. Kereskedelmi miniszter Libakerti Albert kell lenni, aki a közgazdaságért tűzbe, sőt, Nicába menne. Ő mindent parcellázni fog. S ha idefent már nem lesz dolga, Belzebub barátságos parcellázásra hívja a legsárgább pokolba. Végül nem lehet meg a kabinetem Német András nélkül, s bár a közönség belekékül, ő lesz, aki a külügy macskáját feltállalja, finom külügyi nyúlnak. A diplomáciai pancsok keverésében e vendéglői mancsok majd pompásan kutyulnak. S ha Európa beveszi-e külügyi főztöt, hátralévő napja nem lesz túl sok, beadja a kulcsot, s az örök béke ügye győzött. Ez lesz a Gyantula kabinetje, s ha a vállalkozásnak nem lesz jó kimenetje, Gyantula nem sárgul epébe. Egyszerűen belenyúl a regényírói zsebébe, s elővesz egy adag regényt, beadja kabinetjének, s megmérgezi szegényt. Egy pad elégiája. Én pad vagyok, és sok a bánatom. Egész pad lényem belekábul, elvégre kérem, bár fából faragtak, én se vagyok egészen fából. A nagy erdő most tetszik tudni, tavaszodik, s engemet kitettek. S most rám ül boldog és boldogtalan, net nők és kevésbé nettek. A nők miatt még nem is volna baj, de urak miatt tör a frász ki. A minap például rám dült szerényen a kecses és molett Révi náci, sőt nem csak rám ült, hanem rám is állt, és tartott önmagának egy beszédet. A frázis hasznosításról szavalt ott egy pár rettentő szépet. A frázis szerinte az a Hortobágy, amit egyedül hasznosítni szabad, figyelmesen hallgatták Nácit a tücskök, s bogarak a pad alatt. Aztán, amikor elment Náci, jött oda nekem a nő egyelet, rám ült, s így szólt, most divat a zsúr, tartsunk hát mink is egyet. Gyerekek fél évtől lefelé dzsiggeltek rajtam, s kupléztak emellett. Öreg, viharvert pad vagyok, de bevallom, pirulnom kellett. Hely, bajos, nagyon bajos az élet. Furcsa a világ így tavasz fele. Most nyit a gyerek zsúr, s Náci, s a szerelem. Az ember megbolondulhat bele. Húsvéti versike. Alás szolgája, a Ludas Matyi pálya Isten bizony nehéze. Erre nézve nem lehet senkinek aggája, a legaggabb gáncsolók agmája se irigyelheti eztet a szomorú keresztet. Például kérem, most is meg kell őrizni a hidegvérem, mikor a szép áprilisi télbe arra vagyok ítélve, hogy ahelyett, hogy korcsolyát öltve kisiklanék a nagy erdei zöldbe, hogy részint gyöngyvirágot szedjek ottan, és részint ott maradjak megfagyottan, mint az ismeretes megfagyott gyermek. Ahelyett a sors azzal ver meg, hogy húsvéti verseket ontsak. Holott jó alkalmi verset, zápat, svanyarat, snyerset, gyantula versírója ont csak. Hát itt a húsvét, alleluja, és ilyenkor öntözködni szokás. És az ezüstbokás verőfény táncol az emberek szívében, s a tavaszi veréb dudolász a fákon, mint valami kis szárnyos furuja, s a téli kabátot zálogba vágom, s randevúra hívom az ideálom, és a többi, s a többi, s a többi, amit már nem szokás senkinek az orrára kötni. Persze, persze, így kéne tenni. Jaj, de így tenni, kinek van mersze? Az ember akárhová gukkerez föl, az égen viharfelhő feketél, és minden házerezből jégcsapot csapol a tavaszi szél. Jaj, bizony a tavasznak kámpec. Fordított világ ez, baj is iszony. Kámpec a húsvétnak s a randevúnak. Szívünket albérletbe ki kell adni a randabúnak. A körkérdés. Ki küldött a szerkesztő úr engem, azt mondja. Hallja magas pontja, menten menjen, s zengjen a színészek fülébe valami húsvéti körkérdést, valami furcsát akármit, csak körkérdés legyen, hogy a konkurrens újság megpukkadjon s belőle a fene, jó ízű legyen. Menten el is mentem, s a fejemet törtem, törtem és kentem, hogy mi a fenét körkérdezzek mostan. Törtem a fejem, törtem és mostam, de valami szenzációsat nem tudtam kieszelni, milyen körkérdéssel kéne a húsvéti számot cifrára meszelni. Hopp, de végre! Hálásan pislogtam az égre, mert a körkérdés, mint a derült égből a villám, egyszerre eszembe penderült. Felkerestem a színészeket, s feltettem nékik a körkérdést, nagy komolyan, mert illik, hogy ilyenkor az ember komoly arcot öltsön. Mondja, kedves művész úr, nem volna-e 10 koronája kölcsön? Csak az a baj, hogy mind nagyon egyformán feleltek. És hogy mit feleltek? Most kezdek ám hatolni és ötölni. Nos, hogy mit feleltek? Hát, azt nem lehet leközölni. Politikai cikkek. Akárki akármit is mond, de nekem tetszett az a cikk Rútól, amit a Hóm Rúl-Rúl írt Kúti Zsigmond a Gyantúl a lapockájába. S lelkem lapockájába az a cikk is jól esően öklelt, melynek alapul az a szép ötlet szolgált, hogy a magyar válság dolgát a Gyantúl a cikkírója, kinek még nem régiben pólya lehetett cikkírói frakja, a Titanic esetével egy rangsorozatba rakja. Ezek után nem is csodálnám, ha például Horváth Kálmán, ahelyett, hogy a leányvásárban dalul, pénzügyminiszter lenne menten, s értekezést írni volna kedvemmel erre a kérdésre, hol van a helyzet kulcsa mostanában, azt felelni lágyan, hogy Gyantulánál, azaz a Holdban, ott van. Új szivadarkeringő. Én vagyok a szivadar, hiszen tetszik tudni. Tudományban ki akar velem versenyt futni? Aki akar, megjárja, tartom a rekordot. Szivadarnak nincs párja, aranyérmet hordok. Aranyérmem van nekem a frázisgyártásból. A fülem se látszik ki a frázismártásból. Frázismártás, drága szósz, boci-boci tarka, nesze semmi, fogd meg jól, itt a helyzet farka. Itt a helyzet farka, hopp, a kezemben tartom. Bölcsességtől kireped ma holnap a tarkóm, hogy miért van pénzválság, most megmagyarázom. Csak titeket majd a görcsettől ki ne rázzon. Hát azért van pénzválság, boci-boci tarka, mivel kormányt szorongat a Justpártnak marka. Ellenben a kormánynak, ha szépen bedülnénk, mostan a pénzpiacon szilárdabban ülnénk. Új, ugye megmondtam, Juszték, nesze nektek, bölcs szavaim súlyától most már szűnjetek meg. Csodáljátok, szivadart mindig mozgott, izgett, s bölcsen még ott is vakart, ahol sose viszkett. Önnön nagyságom előtt leborulok hasra, agyvelő van abba is, és nem profán laska. Agyvelő van mindenütt a testembe tömbe, lábszáramba, lépembe és a könyökömbe. Azért vagyok ilyen bölcs, boci-boci tarka, azért van a kezemben a helyzetnek farka. Csűröm szegény, csavarom, hogy nagyokat nyekken, ha közgazdász ihlettel a bölcsesség megken. És tudják-e, hogy mi is lesz mindennek a vége? Hát erről is referál a közgazdász gége. Vége az lesz, hogy önök sorra megpukkadnak, nekem viszont a kormányok tán egy ordót adnak. Németh András tavaszi verseiből. Most kezdődik a tavasz, rügyeznek a bokrok. Kivirulnak kereken a salátacsokrok, kivirul az arcom is, azaz, hogy a képem, s a tavaszi túszteppet örvendezve lépem. A tavaszi túszteppet, a tavaszi táncot úgy járom én, hogy hozok egy beteg fináncot, zöld ruháját lehúzom, szétmetélem szépen, s tavaszi spenód gyanánt feltállalom, lébem. Beadom a vendégnek, és amikor látom, hogy egy kicsit elájul búspasas barátom, hozzatok egy gejzsüblit fellocsolni őtet, s mert gejzsüblim vitriol, nem ájuldoz többet. S ha a pasim oda lesz gyomormérgezésben, hullájára felugrok táncot rokni szépen. A tavaszi túszteppet úgy járom el én itt, hogy a szegény pasasnak szétrugom a bélit. S hogyha önök azt kérdik, mi a célom evvel, azt is elárulom én, hogy szívem mit tervel, azért űzöm ezt a szép vendégölő sportot, hogy megvalósítsak egy nagy étlapreformot. Eddig ugyebár kérem, az volt divat nálam, hogy a nyúlpaprikást én macskákból csináltam. De belátom, unalmas ez a régi trükköm, valami új, szép fogást kell már kisütnöm. Macska helyett most tehát vendéget öldöklök, s hogyha majd a kosztomtól egy vendég megdögölött, jégre teszem, s 6 hétig megaszalom ottan, aztán majd feltálalom gulyásnak nyugodtan. Lesz menümöm főtt gentris, lesz majd sült parasztot. Így fogok én kimérni szenzációs kosztot. Hely, vendégek, hely, pasik! Gyertek hát, gyertek! Tavaszi vendéglőmbe, gyertek, hogyha mertek! Históriás ének a színi direktorok szomorú harcáról. Régi igazság, hogy az üstökös csillag háborút jelent az, ha az égre ballag. Az üstökös után, bár kicsit megkésve, ki is nyílt mi nálunk a háború kése. Hely, ez a háború iszonyatos bús ám, melyről most zengeni fog zord éneket múzsám. Nem a féle piti tripoliszi harc ez, a honfi szívekbe iszonyúbban mart ez. Mert mikor a török az olaszba döfköd, vagy mikor a japán az oroszra köpköd, mi ez ahhoz képest, mikor két direktor tépázza meg egymást, s a vérük direkt forr? Jó Zilahi Gyula vala egyik részen nyilatkozat kardját kihúzta merészen, másik részen vala Mikulás erdélyi, ő is bátor vala, azaz nem mert félni. Szörnyű vala nézni, mikor összecsaptak. Volt dolga 24 vidéki hírlapnak. Szenzációs cikkek címe volt Ökölnyi. Így indultak ők el színdirektort ölni. Legelül robogott, nagyváradi napló, fülibe volt dugva 3 tüzes tapló. Erdélyi Miklós úr rovagolt a hátán, kaján volt s fölényes, mint egy trotli sátán. Utána robogott a bőz harci ménnek egy bús szürke csacsi, őt zengem most én meg. Sajtpapír képezte ennek sovány húsát, s becéző neve volt Debreceni Újság. Gyantula ült nyergén ennek a szürkének. Gyantula, e névtől ellágyul az ének. Gyantula, a dicső, híres kofa király, kinek erőssége a Nimole irály. Felvonult a díszhős Frimféle mezében, dugóhúzó bogár bűzlött a kezében, körös körül abroncsvala az ő fején, hogy meg ne repedjen a lángésztől szegény. A harci kiáltás felzendült most. Éá, zsgyan, a szegény zsülnek a vérit kívá, Erdélyi pedig, hogy nőjön harci kedve, magát, mint hőst, direkt bolhákkal csípette. Dúlt az iszonyú harc 7 napokon által, szitokkal és bőven kiköpködött nyállal. Végre megállottak a harcosok bőszen, és mindenik így szólt. Világos, hogy győztem. Amaz oroszlánok, akik a mesében addig marták egymást májban és vesében, amíg mindkettőnek csak a farka maradt, azok sem rúgták így a harci port sarat. Mikor elfáradtak harcuk, újra kezdték, bizony ez okozza majd a világvesztét, mert a színi harcnak tár sose lesz vége, s ebbe gebed bele majd az örök béke. Steed, aki az örök békét könyvbe írta, most már tudjuk, miért halt hűvös hullám sírba. Megsejtéje harcot bús próféta lelke, s kétségbe esetten ugrott a tengerbe. Bús időket érünk, jó olvasóm, rettegj, minden reményeink semmisülve lettek. Gyantula nem nyugszik, harccal kél és fekszik, bár a kerek világ bele is betegszik. Nem nyugszik gyantula, sziporkázik s öklel. Lapja fejét üti, tökkel ütött tökkel. S csak akkor szünteti kissé a vadmámort, mikor megcsókolja doktor Révi Nándort. Szatíra pályázat. Most jön szépen, csendesen, biztosan az ugorka szezon, amikor élni nagyon unalmas, s meghalni viszont rezon. Első jele ennek mondhatnám úgy is, hogy első fecskéje a Csokonai kör pályázata szatírára, melynek 300 kroncsi lesz az ára, s viszont nem lesz irodalmi becskéje. Most majd a nálunk található nagyírók egész nyáron körmölni fognak. Ha erre gondolok, sírok, s a könnyeim úgy potyognak oly bájjal, mint a Szávai Gyula humort író tollából az elkeseredett tinta. Pedig tisztelt közönség, megsúgom önnek, hogy felesleges ez a szép pályázat, mert akik megérdemlik a díjat, azok már is pályáztak. Pályázott például kitűnő Szávaink, VHOS elnöki minőségben, mert beleszatírázott szépen a nagyváradi újságírók belébe, megokolván, hogy a váradi sztrájknál közben miért nem lépe. Hát egyszerűen azért, mert nem küldtek deputációt elébe. S tudni méltóztatnak még azt istán, hogy egy másik nagyírón, a ja, az a Géci István, az is írt egy szatírát a múltkor, a drága. Nemzetes asszony szerepelt abban, szép, zsinóros, barhet nadrágba. Nagyon jól benne volt a darabban a népszínmű műfaj szatírája. Szép szatírát szerzett a tisztelt mester, a harmadik nagyíró, kit homlokon csókolni a múzsa. Restel, s akit, ha nem csal a memóriám, Gyantulának hívnak talán, s akinek az az eredetisége, hogy bele tudja írni egy regénybe a helyes írás egész szatíráját. De a szatíra írói pályát legszebben mégis Kátót Miska járja. Felhívjuk a Csokonai kör figyelmét az ő korszakos alakjára. Ha a kör érdemei elagnak, s fel akarják frissítni őket, csak válasszák őt meg választmányi tagnak. Ő az iskolai könyv ajándékozást figurázta ki oly módon, hogy ajándékul a magyar Sihont rázta ki, vagyis egy oly könyvet, egy oly könnyed gyereknek való olvasnivalót, amit a raktáron már vesződt a pók, s ami úgy hemzseg, a vonzó báj túl, hogy ha olvassa valaki, hát elájul, vagy fülig reped a szája az ásítástól. Nagyon szép jutalmat érdemel ezért Kátót Miska. A szatíra szerző Hamiska, amiért ennyi kultúrbölcsességre ked beléje, adjunk neki is, bármibe kerül is, félre zsugoriság és félre gond. Egy díszpéldányban, díszpókhálós és díszavas magyar Sihont. Szomorú nóta a telefonról. A fejem fáj, az agyam sajog, kínozzák a távbeszélő bajok. Hát ez csoda. Nézzenek csak oda. Mi bámul önre amott a falon, és hallgassa meg e telefondalom. Az ember gyomra mélyét, az epéjét és a veséjét egy piros fonál csiklandozza végig, ha telefonál. Átjárja a szívet, a májat, s szent zsoltárokra ingerli a szájat. Az okozója, ott lóg a falon, őról a zeng, e telefondalom. Órákig tart a pillanat, míg kaphat ön egy szabad vonalat. És jön a válasz, nem holnap, még máma, foglalt a száma. Ha nyugtalan ön is szíve kérges, a központ hölgy ezt nem érti, és bájjal kérdi, ó, miért oly mérges? És ha a számért hiába csengett, a központ kérdi, ó, miért is csengett? Miért oly naív, és miért oly kába? Hisz tudja jól, úgy is hiába. A gond leroskaszt minden vállat, ha megvadul-e házi állat, és holtá pusztul minden élő, ha kínozza a távbeszélő. De szíve lelke, bárhogy lázad, ajánlatos a vigyázat, mert rögtön jön a tetrekész, zord műszerész, ki nem a komis szekrény hátán hasít szíjat, de kihasítja az ön zsebéből a telefondíjat. Sztrájk vers. Kinyitom, kérem a lapokat, de akármerre tapogat szemem bátortalan sugára, mára egyebet sem kapogat, csak sztrájk regét és sztrájk mesét. Szíven döfez minden vesét, s szelíden guta lapogat. Persze önök azt sejtik, hogy a versem szerényen oly cél felé lejt itt, hogy nyersen a fővárosi nagy sztrájkról dúdoljak. De átengedem én ezt méltóbb tolnak, mit a papíron az enyémnél méltóbb múzsák tolnak. Na, mit tagadjam? Ugye, csak hagyjam gyantulára a hősi missziót, aki mint pék, a kis cipót, a sztrájk szenzációt úgy dagasztotta, hogy édes konyha stílusa sváb bogárkáit beleragasztotta. Ó, forradalom! Ma nem rólad forradalom! Ki vérbe mártott Temzlivel gyártott véresre Pestet, vörösre Budát, véresre az estet, s vörösre Bodát. Ó, szentpirosító, jövő kozmetikája, melytől megifjul a vénvilág hervat pofája. Ó, vérszagú dolga a forradalomnak, orra dalomnak, nem téged szagol ma. Másféle sztrájkok aggasztanak engem. Más sztrájkok búját zokogva zengem. Mert ugye kérem, szörnyű leírni és szörnyű kibírni, hogy a csokonai kör is sztrájkol? Már jó egy heten nem ad hírt magáról. Sztrájkol továbbá az új egyetem. S az is májamra megy nekem, hogy a városi üzletekben, ó, mélabus részvétet kérek, sztrájkol a vagyonmérleg, mert kérem, ennek van-e mása? 23 000 koronát fizet a város a vágóhidi jégaszalásra. Sztrájkol az idő, sztrájkol a nap, s a kamat láb, s a kávékon a hab. Barrikádot emel a por és a sár, sztrájkol a türelmünk, ha villamosra vár. Sztrájkol a bájos telefont központ, s tisztaság sztrájkol reánk a bűvös pásti közront, s mert a sztrájkra alkalma nyílt most, sztrájkolni látjuk a beismerésben a böszörmény hitves gyilkost. Viszont telítve, védügyvédi bájtól dr. Kardos Samu vádzsenie is sztrájkol. Sztrájkol a józanészben Tisza Pista, s hogy valahogy el ne hagyjuk, sztrájkol a nyilatkozatírásban Kátót Miska. Istenem, mi lesz a sok szörnyű sztrájkból? Még megérjük, boldog lesz a világ. Örök pehünk elszégyeli magát, s okulva a fenti gyönyörű példákból, majd ő is sztrájkol. A reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vakremény. Kit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan? Sima száddal mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Kétes kedvet, miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatóm valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Bronzom sok év edzé, s karom a kitárt, boldogulva pedzé a nagy érc gitárt. Hozzám búval, nyersel, sorsom nem nyula, csak nagy néha versel Szávai Gyula. S néha meg-megkoszorúzott koszorús köröm, de rám más bú nem borúzott, nem ért más üröm. Egy híját esmértem örömimnek még, csínos parkot kértem, s megadá az ég. Áltam én a kertben, s megfrissüle az, pajszát itt pederte siheder tavasz. Dúdolva bokázott a pázsiton át, akát szirmot rázott, s gyenge orgonát. Álmodozva esti párok lépegettek itt, bókot s más kedves virágot tépegettek itt. Fenn a holdba Dávid, lenn meg jó magam, citeráztunk váltig nékik boldogam. Ám ekkor, e fáin, hol van már manap? Kis orgonafáim elszárottanak, a kisenyvet parkon kókat lombkonyul, citerázó markom ökölve szorul. Hull a gyenge pázsitokra szemét vegyesen, egy-egy rendőr ásítozva köpköd hegyesen, álmaim a rózsák, s lenge nárciszok, s itt a gyérfű, strózsák, ott hálsár spiszok. Földiekkel játszó csalfa szép remény, örökösnek látszó-e sors? Látom én. Parkot sosem rendez már az én köröm, s a szívemre ment ez, tovább nem tűröm. Van most egy szatíra verseny, mit köröm csinál, megírom rá én is e versem, s reményt ez kínál. Művem tématerve szép köröm leszen. Jó tárgy, a díj nyerve, s parkom rendezem. A nagy erdő keserve. Kiráztam magam egy villanyos ülésen az erdőre, és az erdő assogta. Baj van? Kisütötték rólam a közgyűlésen, hogy a fejemen vaj van, mert hivatásom, mint ingatlan, mivel csak lombjaim ringattam, nem töltöttem én be, s ennél fogva a jövedelmeim lágyan ringanak messze kinn, a sárga ős magyar fenébe, valahol ott, hol a hortobágyi puszta legreálisabb jövedelme, déli báb őkelme is kis álmait alussza. Miért is lettem erdő, búsuló, kesergő, kompetenciára alkalmat adó? Miért nem lettem inkább Arany János utcán kék tó tisztató? Kék tó méről Révi náci meghatón papol, s melyett egy utca seprő is hősin lecsapol. Vagy miért nem lettem én az árva? Erdő helyett talán dalárda, mely, mint Komlósi Imre mondja, direkt ontyas, direkt űzi, mint úri passziót, a kultúrmissziót. Sőt, azt se bánnám én, szegény, ha a főkapitány fején lehetnék hatmázsás rendőrsisak, amely szerinte szinte pehelynyi, súlyú csak. Ó, lennék bármi, lennék rózsabimbó, lennék még, sőt, egy gyantula regénybe grófnak is önfeláldozón lépnék be. A csokonai körbe is bemennék, Isten bizony, de ú, iszony, csak nagy erdő ne lennék. Így kesergett az öreg nagy erdő, mert ő önérzetes, és fáj neki nagyon, hogy épp ő az a városi vagyon, amelynek főemlőiből akárhogy is fejnek se télen, se tavaszon, nem tejel semmi haszon. Sírt a nagy erdő, ahogy tőle tellett, majd rezignáltan szólt. Na, és emellett engem ért a világon a legszurkosabb peh kalváriája, amin már semmi nem segít. Rólam írta a verseit Szabolcska Mihályka. Gyávai Szula füle. Istenem, némelyeknek mi jó fülök tud lenni? Például Gyávai Szula úr is így tud oly szépen előre menni. Neki oly kitűnő füle van, hogy a füvecske növését is hallja, s a legtávolabbi rigók dalja sem kerüli el fülei tövét, sőt, vakerászva vakarja ederék tövet, s ha a kitűnő fül akarja, mindent elkövet, s just is meghallja azt is, hogy az újságírók, a muják, hogy döngetik, hogy öröngetik a csokonai kör kapuját. Mikor mindezt szépen elgondoltam, a meghatottságtól részben félholtam, részben végig interjú voltam csokonait a kollégium sarkán. Az őszköltő köpött egyet a markán, körül kacsintott lopva, és így ütötte dobra, sőt így pengette le az érces húrról, hogy a szobra mint vélekedik Gyávai Szula úrról. Héja, kérem, vigyázat, az ember úgy vaktában véleményt ki nem rázhat, csak suttogva beszélek, mert félek, hogy Gyávai Szula ecsém, Debrecennek riadó szulája, városunk pohosabbik gyantulája meghallja, s szigorú lesz vélem, s én, a halhatatlan, azt túl nem élem. Hiszen kérem, mióta ő a köröm főtitkárja, az én szellemem már hiába várja, hogy a körömbe bejuthatnai, mert én vagyok, ah, én csokonai kilantomat szomorún pöngetem, mert leghiábban döngetem a csokonai kör szép kapuját. Itt a szobor lenyelte a búját, és kissé vidámabban mondta. Bánatomba vigasztalást, az csöppent csupán, hogy drága szulám, szép kis szulikám, bájos mungó tulipán, most egy kicsit már békén hagy, békén. S a neki valóbb végén fogja meg a dolgot, mert toldott-foldott poézise szép rigó füttyét, mely testvérek közt is megér egy fületlen pitykét, már nem rám pazarolja, hanem a drága Tisza Pista nadrága körül hajlong mély tisztelettel. Én nem is értem, miért bántják úgy szegény Tiszát, hiszen az csak nagy érdem, hogy általa szulám szerelme vállaimról ellőn terelve, s most e derék tulaszula, eddig másra öltött nyelvével, Tisza talpához fordula. Meleg van. Szervác, pongrác, bonifác, ach, tekintetes fagyos szentek, ehhez a fenemelekhez mit szólnak önök, skentek? Már a lüszter is oly súlyos, mint az asztrakán felöltő, és oly elviselhetetlen, mint Szula, a drága költő. Most díszlik virányainkon az ugorka s a poloska, S a nyári ünnepélyek, ajjaj, ott kinn a dobosba, az Erzsébet ünnepélye lelkem íme elandolog. Mennyi hab és hány unalom, s mennyi farkas Imre dalok. 500 vendég zajong hévvel, minő siker, szíven mar a világhírű Verestóni világhírű zenekara. És a mozi is most bódít, a filmen alpesi képek, viszont lent a nézőtéren izzad barátnőmre lépek. S kint az utcán, mély illatos vasárnap a cselét korzó, mint egy szávai távirat ízléses és szívet orzó. Szebbnél szebb a nyári divat, legszebb a szép mungó truppon a szájkosár, s Tisza Pistán a szép svájfolt kényszerzubbony. Spor van, s csend lógatja lábát a szent csokonai körön, mely most sem irodalmizál, s ez a legfőbb nyári öröm. A műbaba. Van már műláb, van már műfog, és vannak már műszerek, van műfül, műor, műkéke. Mind meg annyi műremek. Van vízmű, és van művíz is, példa rá a köntösgát. Ott a vízmű úgy szuperál, hogy direkt művizet ád. Van azután egy színmű is, gyantulájé remek, ezt a színműt egy szép műszín, a frész fene ette meg. Van aztán még egyéb mű is, például egy elmemű, szávitata távirata, talpnyaláshoz elöve, hű. Minden műveket azonban lefőzi egy műremek. Döderlein professzor műve, amely mű egy műgyerek. Műbabát hoz a műgója, így lesz aztán a divat, és ez úgy mondják, a jövőben szerelmünkre is kihat. Műszerelem, műölelés, műcsókokból műmenű, s régi módra születendő gyermekünk lesz, parvenű. Kacsanóta. Kis kacsa fürdik fekete tóba, szép tintatartóba, aztán elindul kalandos útra, kánikulába, a gyantulába, s a hírlapokba. Ismerik urak és asszonyságok, a hasábokról kedvesen gágog. Ugorka szezon leveit issza, ő most alkalmi zsurnaliszta. Ő most a lapok főmunkatársa, a hírlapírótól őt szúrja nyársra. Neki örül most Torontál, Bácska, szóval mindenütt ott van a hírlapokban a kedves, finom, nyári kacsácska. Ilyen kacsa volt, kövérke drága, mely átrepült a minapába, a völgyeken, sőt hegyeken, csegén, hatházon, sőt egyeken, hogy meg lesz nálunk bármit csinálunk az egyetem. Ilyen kacsa volt nem különben, mely megdöbbenést szülhet önben, hogy Szávi bácsi a csengőbungó apamungó már elpártol a munkapártól, s végre, esetleg mához 5 évre, az egészen tűrhető költők közé lép be. Hát kérem, így kacsák keringnek, mik legjelesebb jelesinket szózba mártják. Kacsa például az is, hogy a kártyát kardos Samu utálja, s hogy Szivadar, ha számolni akar, a cipőit is lerántja. Holott ez aljas rágaló, mert Szivadar, ha számolni akar, tovább számolni 10-nél, most se tud még, s így tisztán jő ki, hogy a cipői lerántására nincsen semmi szükség. Na, és itt a legkacsább kacsa, az emberettől elképed, és olyan képet vág, mintha önmagát vágná képen. Kérem szépen, arról van szó. Egy regésen hangzó kacsa arról gágog, hogy Révináci a város dolgai körül végre mindent rendbe látott. S most örül, s hálásan kacsint az égre. S belátván, hogy most már vége küldetésének, kukutyimba veszi ambíciói útját, s a város purifikálását ott kezdi, amennyiben elkezd ott is zabot hegyezni. Június 21. Csengőbongó versikével, hát köszöntsük a nyarat, amely eljött, amely itt van, utcáinkban, házainkban, s most már végre itt marad. Nem a március van mostan, nem van most az április, amit hőben most mi élünk, megirigyelheti tőlünk Szicília káprés. Mostan érik a cseresznye, mostan érik meg a megy, most szakítunk klubbal, körrel, és az ember most gyönyörrel főszezonra tönkre megy. Demokratán izzaszt a nap, úrt nemest és nem nemest, és szerelmi lázba kapva szüli nékünk napról napra a fagylaltost és jegest. Mire majd a szület eljön, Mit várunk? Nem kevesen. Vaskarika lesz a fából, kenyér addig a buzából, és belőlünk szerecsen. Hája súlyos mozdulattal a nagy erdőn steppelünk, s mert játék kell az embernek, híjával a lóversenynek, gutaütést tippelünk. Már a híres jobb jövőben minden hitünk oda lett. Csak csodálkozunk veszettül, hogy befagy a nagy melegtől minden nemű kabarett. A meleg az egész várost múmiává érlelte. Ebben a nagy hőhúhóban nem menekülünk olcsóbban, mint bifsztekkés pékelve. S akinek a jó kedvéből még maradt egy cseppecske, azt a pompás humorversem kimondani van ám merszem, bizonyosan elvette. A debreceni rön. Szomorú makám a háborúról. Tisztelt olvasóm, hallotta-e ön, hogy már nálunk is megtermett a rön? Megteremtették pedig ama hölgyek, kik a piacon terebélyeskednek, mint tölgyek. S árnyékukban, mint piros mosolygó pofák, almák nevetnek, lévén ők a gyümölcsös kofák. Ők csinálták meg a rönt Debrecenben, s a rönsiralmát most önöknek elzengem. Rön, az az angolul írva van, run az a szó, mely most szomorún az újságokból önre mered, s mely a háborús izgalmaktól ered. Rönnek nevezik azt, mikor rohanva, s ilyetten vágtat mindenki a bankba, hogy azt a pénzt, melynek neve betét, kivegye, minthogy a külügyi helyzet setét, s szánkban baljósan recseg, mint fanyarpászka ez a rémes név, prohászka. Szóval azt olvassuk az újságba, hogy már túlságba megyen, hogy mindenki csak azért megy a bankba, hogy onnan mindent kivegyem. Nos, olvasom, ezennel megsúgom önnek, hogy már a debreceni bankokba is jönnek rönözni ama fentírt hölgyek, kik félénkek, mint az őzám karcsúk, mint a tölgyek, s akikre szigorún hiába néz a kitűnő bankpénztáros Bodnár Géza, mert begördülnek bájjal, mint egy régi módi cséza, s vágva egy bús honleányi képet, visszakérik az egész betétet. A napokban aztán az történt, kérem, hogy egy így deli nő beállított fehéren, mert fehérre pingált a rettegés krétája, s Biedermeier bájú ajkain kinyílt a következő szavak bokrétája. Tekintetes urak, az én szívem tiszta, de adják a 20 forintomat vissza, mert úgy hallom, jön a muszka, a randa. De nem bankóba adják, hanem aranyba, mert 48-ba is így volt éppen. Jött a muszka, hogy az Isten vágná képen, s megjárta a férjem, tetszett ismerni az a szegény Jankó, mert attól kezdve nem ért semmit a bankó. Pedig Kossuth apánk képe volt ráírva, ez vitte szegény uramat a sírba. Most pedig úgy hallom, megint jön a muszka. Úgy olvasta a kis újságból a Szuszka, szomszéd asszony, aki mellettem árul, hogy jön a muszka a Péter fiáról. Tán Péter váról, inti a bankpénztárosa nénit. Egy fene a kérem, de nem hagyom én itt a kis pízem, hanem viszem haza a kályhajukba. Tőlem vegye el a muszka, ha tudja. Így dühöng már nálunk is a rönn, s a bús helyzetben csak egy az öröm, hogy alakuljon a helyzet bármi sötéten. Nekem nincs is kérem bankbetétem. Megkötik a békét. Londonban végre meg lesz a béke, jönnek a diplomaták, s nézik, hogy a törökök háta elég kéke. S majd eltűnődik a sok monsieur, miszter, hogy a kitűnő drága Berchtold kalapos inase, vagy csak külügyminiszter. S te, olvasóm, lesed a tárgyalások végét, s vígansokogsz fel egy szép délután, ajjaj, megkötötték a békét. Tele lesz ezzel a lapok hasábja. Aztán a békekötő népek vígant szurony szúrnak egymás hasába, és nem kell félni, hogy egy hamar vége lesz a hecnek, mert bár ő közbelépne, kezén lábán meg lesz kötve a béke. Elégia. Elcsapták a Fes Eiffenberget. Ah, a bánat ezt most szívünkre nyerget. Mi lesz ez árva bús hazából, ha egy így nagy hős karrierje bezápul? A milliókat most már kinek adjuk? Ah, Eiffenberg, nagy űr marad utánad, nagy lyuk. s ha már elmentél a sárgába, lásd, miért vitted őt is el, a Semu a Balást? S ah, hogyha sorsunk immár úgyse boldog, miért nem vitted el őtet is a drágát, a Bertoldot? Zuhany. Végan rikkant a pasics, monarchia, rendre sose utasíts, utasíts, szerb térdeken kivirágzott a retek, én csak mindig kikötőcskét szeretek, szeretek. Szerb homlokon retekből nő a redő, nem ártana egy tengeri feredő, feredő, de a fránya nagyhatalom mindirígy, így szólanak. A tengertől elerigy, elerigy, bánat árnya pasics retkén átsuhan, átsuhan. Opásznője, ez nem fürdő, csak zuhany, csak zuhany. Forradalom. Forradalomra készül Montenegró. Én megvallom, örülök ennek, bár sejtem, hogy ezért Nyikita megró. Rágondolok, s már is forradalom, milyen szép lesz, mi hősi, igazi, nagyszabású ez a forradalom. A kiesés őszi Podgoricába tudom, hogy nem lesz senki, aki gyábán kukoricázna, mert bátorságdul viszkete népkarja, s iszonyú lesz, ha forradalmi lázban ősi szokás szerint meg is vakarja. Büszkén ragyog majd az új korona át a nagy tett, mikor Nyikita fejéről letépik majd a koronát. Letépik, s támad győzelmi nagy gajd, s a koronából, s a hős nép minden tagja legalábbis két fillért kap majd. Kokovcev. Kokovcev, a kis vutki flaska, a háborúról csevegve, hogy milyen drága csemege az ágyú gombóc, s a puskaporos laska. Mi jó a hősi lakom, a kifejté Kokovcev koma, s ím beszédének mi lett a vége? Váratlanul megjött a béke. De azért még nem mondott tőle, hanem mi is telhetne tőle. Keservébe, de sőt buvába beleugorott zsupsz a dumába. Szezontól szezonig. Hőskköltemény több énekben. Azért hőskköltemény, mert hős lesz, aki végig meri olvasni. Saját külön végképp kiküldött tudósítónktól. A szezon, mint olyan. A szezon tavaly úgy kezdődött, még leírom a szívem is reszket, hogy a csokonai kör és a csütörtöki esték váratlan élni kezdtek. Felolvasott a doktor Prőle, s tőle a fák határozottan elhervadtak. Megkezdődött az ismert őszi adtak. Jött a csúz, szólt a nátha. Hát, ha mi is szétnéznénk a világban, s erre mindnyájan prüszkölni kezdtünk lágyan. Anyájas olvasom ki, a sorokra megadón tekintesz, ugye, ma is csak így van mindez. A nátha, a csúz, s az egész szezon. Nyugodj bele! Ez az ősi rezon, bár most még rosszabbul megy minden, laposabb a pénzügyi ború, még közelebb jött a háború, csapást ránk a sors ostornyele mér, s a Prőlet tanár úr után felolvasott a bári elemér. Nos, olvasom, vigasztalásul ülj most a kandallóhoz én velem, s tűnődjünk el ort fújva, könnyet ontva az eliramló furcsa életen. Nézzük át a szezon történetét, az ahokat s az eheket, a búkat és a pecheket, amikből ugye most is volt elég. A tripoliszi bál. Táncmulatságok tekintetében az elmúlt szezon feltűnő szépen sikerült. Szép volt, jó volt, sokba került. Mint hogy már rég elhanyagolták a szegény nagykövetek dolgát, hát a jószívű nagyhatalmak az első jótékony célú vigalmat az elárvult diplomaták felsegélésére adák Tripolis összes termeiben. Meghívtak sok békecs agát, stáncosának sok kedélyes vendég emlékül otthagyta a fogát. Sose hallunk meg, kiáltoztak, egymás belét vígan kiszedve, s a jótékony cél érdekében az ügyet a török felül fizette. Debrecen szezonja. Felbuzdultak erre a szende szép debreceni leányegyletek, s hölgyblokkok, s mert ők nem smokkok, még Tripoliszt is túlrendezék. Mert Istenem ugyan, mit ér a tripoliszi csatatér ahhoz képest, ahogy kinéz hajnal felé a vénbika, mikor lezajlik Debrecenben a bálok legzajos vika? Taposott tyúkszem, rongyolt gallér, tört pesgős palack, gyűrött gavallér, Szívedben a mábor édes butánfor, s mikor jön a fizetőpincér, kinyújtod az ujjad négy princér, s elbosztonoznál, mint a kámfor. A balkáni bál és Máté Gyula. Viszont az idei idény is szép lett, örömeit tánhat sírom el. Jött Nyikita egy háborúsat, Rikita. Lelőtt egy szép török határfináncot, s erre a balkán rákezdte nyalkán, amíg el nem unta a táncot. Nézi Európa, s szegény feje reszked, de én csak nevetem eztet, mert a kitűnő Máté Gyula hősi bátorságra gyula, s itt hagyva a színtársulatot nagyszerű béke akcióba fog. Lemegy szépen a balkáni harctérre, s piros arccal, mint egy pipacs, kijelenti, hogy az egész Balkán ripacs. Erre a Balkán nagy ijegységet fejt ki, Szerbia kikötőt elejti, a szegény megoperált prohászka kebléből kitör egy fohászka, s csend lesz. Több táncvigalmat az idén, hál' Istennek, senki se rendez. Karácsonyi emlék. Itt volt, elment a szép karácsony, s amíg itt volt, jó koszton éltünk, cukron, fügén, mákos kalácson. Hozott diót, mogyorót, smukkot, új százkoronás is volt nála, de erről alig szólt egy kukkot, hogy a pénzügy is derűt ölcsön. Adott az Osztrák-Magyar Banknak 20 koronát aranyban kölcsön. És hozott új választólistát, mely szerint csak Lukács szavazhat, s megválaszthatja Tiszapistát. A béke és a bús egyénke jött volna velem, egy hídon a strázsa belelőtt szegénybe. Örült Prohászka is Prizrendbe, az udvarias szerb kormánytól egy sérfkötőt kapott prezentbe, szóval a karácsony sok kincsét megkaptuk, s ami a legfőbb, megszűnt a fűtőanyag ínség. Ez üdvöz engem Elma számmal. Egész télen fűthetünk majd egy-egy dús karácsonyi számmal.